Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Bohács Bernadett, az RSM HR üzletágának vezetője. Témánk a bértranszparencia és a nemek közötti bérkülönbség felszámolása. Az Európai Unió elkötelezetten dolgozik azon, hogy megszüntesse a nemek közötti bérkülönbségeket és elősegítse az egyenlő munkáért egyenlő díjazás elvét. Milyen irányelv mentén halad az Európai Unió?
Ez az irányelv, amiről beszélünk, ez a 2023/970-es irányelv, ami szabályzatba foglalja azt, hogy egyenlő munkáért, egyenlő bérezésben kell részesüljenek a nők és a férfiak, és csak egy kis történelmi háttér, hogy miért is volt szükség erre, hiszen nagyon sok országban, nagyon sok munkakör esetében a mai napig is kimutatható az, hogy jelentős bérkülönbségek vannak ugyanabban a munkakörben a nők és a férfiak között. Ez most jelen pillanatban a felmérések szerint körülbelül 13%, és nem nagyon változott az elmúlt évek során. Ezt a problémát szeretné megoldani az Unió ezzel az irányelvvel, és az irányelv kimondja azt, hogy az uniós országoknak ezt az irányelvet be kell építeniük a nemzeti joggyakorlatukba, ami annyit jelent, hogy 2026. június 7-től nagy valószínűséggel a magyar munkatörvénykönyve is változni fog ebben az irányban. Tehát a vállalatoknak ki kell tudniuk mutatni azt, hogy ugyanabban a munkakörben dolgozó nők és férfiak ugyanolyan elbánásban részesülnek, ugyanolyan munkabért kapnak a munkájukért. Maga ez az irányelv egyéb más dolgokat is magával vonz ezek után, tehát az álláshirdetésekben már meg kell jelenni annak, hogy adott pozícióhoz milyen munkabért ajánlanak a vállalatok, és egyre intenzívebben meg kell jelenni a sokszínűségnek és a befogadásnak is, tehát hogy minden jelentkező korra, nemre, nemzetiségre, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül egyformán indul azért a pozícióért folytatott versenyben. Nagyon markánsan meg kell jelenni az, hogy a potenciális munkavállalók egyenlő bánásmódban részesülnek, egyenlő esélyekkel indulnak, és az egyenlő esély vonatkozik a megváltozott munkaképességű dolgozókra is. A jelentéstételi kötelezettség az úgy néz ki, hogy 2027. június 7-től a 150 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatoknál már jelenteniük kell, ki kell tudniuk mutatni, hogy az azonos pozícióban dolgozó férfiak és nők fizetése között, juttatásai között van-e bármi nemű különbség. Hogyha ez a különbség nagyobb, mint 5%, akkor együtt kell működniük a szakszervezetekkel, üzemi tanácsokkal annak érdekében, hogy ezt a különbséget megszüntessék. Tehát a fő cél mindenképpen az, hogy a nemek közötti bérkülönbség megszűnjön.
Ugyanakkor ennek az adatnak, illetve hát ennek az elvnek az ESG jelentési kötelezettségben is majd benne kell lennie, a bérek átláthatósága központi téma az ESG jelentésben. Ez pontosan micsoda? Ez egy fenntarthatósági jelentés lényegét tekintve környezetvédelmi és társadalompolitikai irányelvek érvényesülését fogalmazza meg. Jól mondom-e?
Igen, abszolút. Tehát az ESG az egy rövidítés. Angolul az Environmental, Social and Governance-nek a rövidítése, ami három fő kategóriát foglal magába. Egyrészt a környezetvédelmet, a társadalmi felelősségvállalást és a vállalatirányítást. A környezetvédelmi, környezettudatos részek természetesen azzal foglalkoznak, hogy mennyire fenntartható folyamatokat, mennyire környezettudatos folyamatokat működtet egy vállalat. A social rész, ami foglalkozik azzal, hogy ez a vállalat mennyire felelősségteljes a saját munkavállalóival kapcsolatban, ami természetesen kiterjed a munkavédelemre is, de kiterjed a transzparenciára, a bértranszparenciára is, és minden olyan tevékenységre, amit a munkáltató annak érdekében folytat, hogy a munkavállalók fizikálisan, mentálisan egészségesebben tudják élni az életüket munkavégzés közben is. A governance az pedig ugye a vállalatirányítási rész, ahol szintén van szerepe a transzparenciának és az átláthatóságnak, hiszen az azt foglalja magában, hogy minden vállalatnak rendelkeznie kell egy etikai kódexsel, amit a munkavállalóknak be kell tartaniuk, és amit a vállalatoknak a beszállítóikkal is be kell tartatniuk, és ennek nagyon fontos része az, hogy rendelkezzenek egyfajta jelentéstételi szabályzattal, kötelezettséggel is, tehát hogyha bárki úgy érzi, hogy egy vállalaton belül megsértik az etikai kódex irányelveit, vagy nem elég transzparens a működés, vagy adott esetben, ugye, amiről beszéltünk, van különbség a férfiak és nők fizetése között adott munkakörben, akkor legyen egy olyan platform, ahol ezt jelenteni tudják. Ezeket a jelentéseket vizsgálják ki, és nagyon fontos kitétel az, hogy a munkavállalókat nem érheti semmiféle negatív következmény azért, mert ők jelentettek, vagy bejelentettek valamilyen nem transzparens, nem jól működő folyamatot.
Említettük ezt a 13%-os bérkülönbséget, feltételezem, hogy ez a férfiak javára is egy átlagos bérkülönbség, ami most megvan, vagy amit most kimutatott az Európai Unió.
Igen, ez így van, tehát úgy néz ki, hogy ez a szám évek óta nem nagyon változik, és pont ezért szigorított az Unió a tekintetben, hogy legyen egyfajta kényszer a vállalatokon, hogy ezen változtassanak, hiszen ez egy nem fair és nem transzparens működés.
Nyilván vannak ugyanakkor olyan ágazatok, ahol a különbség elképzelhető, hogy nagyobb, mint az átlag.
Igen, vannak ilyen vállalatok, és ugye van még egy érdekes dolog is, ugye vannak olyan vállalatok, ahol ugye nehéz ennek eleget tenni, hiszen vannak olyan munkakörök, ahol inkább férfiak dolgoznak, és sokkal kisebb arányban nők. Ugye ezek a vállalatok is egyre inkább törekednek arra, hogy ezekbe a pozíciókba sikerüljön minél több hölgyet bevonzani. Tehát konkrétumokat vagy példákat nézzünk, például a mérnökök, informatikusok, ugye nagyon sok éven keresztül ez inkább olyan pálya volt, amit férfiak választottak maguknak. De a diverzitás szempontjait figyelembe véve, hiszen a vállalatok nagy része tudatosan hisz abban, hogy a divers csapatok jobban működnek és sikeresek, ezért minden lehetőséget megragadnak arra, hogy ezeket a pályákat népszerűsítsék a hölgyek számára is. Tehát nagyon sok ilyen vállalat már a középiskolában népszerűsíti ezt a pályát, mint lehetőséget. És nyilvánvaló, hogy ezek a vállalatok azért mindent meg is tesznek azért, hogyha végül is egy hölgy ezt a pályát választja, akkor ne legyen különbség, ne legyen probléma a bérezés között sem a férfiak és a nők tekintetében.
Azt gondolná az ember első hallásra, hogy ez tipikusan egy szakszervezeti téma, de akkor gondolom, hogy az Európai Unió egy egységes irányelvvel pont azt szeretné elérni, hogy ez ne szakszervezeti vagy ne érdekképviseleti és ne ágazati, hanem rendszer szintű megoldás legyen, megoldást hozzon a munkavállalói bérkülönbségek felszámolására.
Abszolút, hiszen a riportolási kötelezettség az minden vállalat számára egységesen érvényes lesz, függetlenül attól, hogy annál a vállalatnál működik-e szakszervezet, vagy üzemi tanács, vagy pedig nem. És igazából a szakszervezetek és üzemi tanácsok szerepe annyi lesz ebben, hogyha az adott vállalatnál mondjuk van 5%-nál nagyobb különbség a nők és a férfiak fizetése között, akkor a szakszervezettel együttműködve kell megalkotni olyan szabályzatokat, változásokat, amik ezt a különbséget megszüntetik. Azoknál a vállalatoknál, ahol mondjuk nincs üzemi tanács és szakszervezet, de 5%-nál nagyobb különbség van, mondjuk a férfiak és nők fizetése között az adott munkakörben, ott természetesen azt gondolom, hogy nagy szerepe lesz a HR-nek abban, hogy orvosolják ezt a fajta különbséget, szüntessék meg a jövőre nézve, találjanak ki olyan rendszereket, ami orvosolja ezt a különbséget.
Még mielőtt áttérnénk erre, hogy a HR-nek milyen szerep juthat, miért 150 fő ez a határ annak, hogy egyáltalán egy cégnek riportálnia kell? Most itt a magyarországi gazdaság működésére gondolok, és arra, hogy a hazai kis- és középvállalkozások milyen jelentős foglalkoztatónak számítanak, milyen jelentős munkavállalói kört foglalkoztatnak. Rögtön arra gondolok, hogy ők ebből az elvből kimaradnak.
Hát csak egy rövid ideig maradnak ki, mert gyakorlatilag a 100 és 150 főt foglalkoztató vállalatokra is élni fog ez a riportolási kötelezettség, csak egy kicsit később, most előre láthatólag 2031. június 7-től. De hogyha mondjuk a 100 fő alatti vállalatokra gondolunk, azt gondolom, hogy egy idő után lehet, hogy számukra is kötelező lesz valamiféle riportolási kötelezettség, mert hogy az uniós irányelv azt mondja ki, hogy gyakorlatilag a nemek közötti különbségnek meg kell szűnnie, tehát ez minden vállalatra, minden munkavállalóra vonatkozik. Számtól és mérettől függetlenül csak a riportolási kötelezettség fog megvalósulni majd esetleg időben kicsit később.
Hogyan kapcsolódik egyébként a HR területe az ESG-hez? Lényegében a HR az kapott egy plusz feladatot?
Igen, hát ugye beszéltünk arról, hogy ugye az ESG-nek három fő ága van, a fenntartható működés, a társadalmi felelősségvállalás és a vállalatirányítás, és ugye a társadalmi felelősségvállalás alatt ugye már az ESG riportok is tartalmaznak rengeteg olyan témát, rengeteg olyan kérdést, ami alapvetően HR-rel kapcsolatos kérdés, de ne szaladjunk ennyire előre, mert hogyha csak arról beszélünk, hogy egy vállalat elindul a fenntarthatóság útján, akkor ez egy vállalat életében egy komoly kultúraváltás. És a vállalati kultúraváltásokban is nagy szerepe van a HR-nek, hiszen meg kell értetni a munkavállalókkal, hogy miért jó ez, miért is csinálja ezt a vállalat, milyen előnyök származnak ebből. Tehát azt gondolom, hogy rengeteg kommunikáció, rengeteg képzés szükséges ahhoz, hogy megértse mindenki azt, hogy miért is választotta a vállalat ezt az utat. És utána ezen túl a HR-nek nagy szerepe van abban, hogy a saját folyamatait átalakítsa, és a vállalati folyamatokat is úgy, hogy ezek megfeleljenek az ESG irányelveinek és az ESG riportolási kötelezettségének. És akkor itt jön be az, hogy igen, a szociális rész, tehát a társadalmi felelősségvállalás az olyan formában jelenik meg az ESG-ben, hogy egy vállalat nem csak kifelé kell, hogy felelősséget vállaljon a társadalomért, hanem befelé is a saját munkavállalói irányában. Tehát oda kell figyelni a munkavállalók munkakörülményeire, a munkavédelmi szabályokra, a munkahelyi balesetek megelőzésére, és a munkavállalók fizikai és mentális egészségére. Tehát egy csomó olyan programot kell kialakítani, ami lehetővé teszi azt, hogy a munkavállalók egy egészséges környezetben végezhessék a munkájukat. És nagyon fontos szempont, ugye, amiről beszéltünk, a sokszínűség és a diverzitás, és olyan programokat is létre kell hozni, ami ezt támogatja. Tehát támogatja mondjuk azt, hogy a családokat, tehát családbarát munkahelyek létrehozására ösztönöz, a gyásról visszatérő kismamák beilleszkedését, tehát kismamá programokat ösztönöz, akkor apákat támogató programokat ösztönöz, generációk közötti munkavégzés támogató programokat ösztönöz, segíti azt, hogy az idősebb munkavállalók is be tudjanak illeszkedni ebbe a csapatba, hogy valamiféle védelem alatt álljanak. Úgyhogy rengeteg, rengeteg olyan szociális program van, amit egy vállalat működtethet akkor, hogyha egy ESG-tudatos irányon, ESG-tudatos úton indul el.
Vannak egyébként már jó gyakorlatok, példák HR területen ilyen ESG-tudatos működésre, tehát ahol ezeket a szempontokat figyelembe veszik, a kismamák visszatérését, az idősebb munkavállalók támogatását, vagy az édesapák támogatását, munkahelyi támogatását.
Igen, egyébként azt gondolom, hogy nyugaton rengeteg ilyen példa van, és Magyarországon is egyre több példa van. Leginkább egyébként a multicégeknél és a nagyvállalatoknál, azoknál a vállalatoknál mindenképpen, akik már elkezdték az ESG tudatos működést, nagyon sokszor már az álláshirdetésekben is látjuk megjelenni azt, hogy egyenlő bánásmód alatt részesítenek mindenkit, aki arra a pozícióra jelentkezik. Aztán láthatjuk azt is, hogy rengeteg olyan program van bizonyos vállalatoknál, ami már vállalati közösségeket hoz létre, tehát például a kismamáknak is, hogy amíg otthon vannak, addig is tudják tartani a kapcsolatot a vállalattal, és utána ezáltal könnyebbé válik az, hogy amikor visszajönnek, akkor tudják, hogy mi vár rájuk, hiszen 3 év nagy idő van, aki 3 évig van távol, 3 év alatt szervezetek szűnhetnek meg, és mégiscsak legyen egy visszatérő út a kismamáknak, de hogy az apukáknak is legyen lehetőség egyébként elmenni adott esetben gyesre, ők is tudjanak otthon maradni a gyerekekkel, és nagyon sok vállalatnál van olyan szenior program, ami lehetővé teszi, hogy az idősebb munkavállalók egyfajta mentorként tudjanak működni a szervezetbe, és aztán miután elérik a nyugdíjas kort, akkor méltóság teljesen tudjanak búcsúzni, vagy van, aki még utána is ott marad még tanácsadóként, és nagyon sok vállalat komoly hangsúlyt fektet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására, és olyan körülmények létrehozására, hogy ők is tudjanak érdemi munkát végezni egy vállalatnál, és egyenrangú munkaerőként tudják érezni magukat.
De akkor ezek szerint ez még egyelőre csak a multiknál gyakorlat leginkább.
Leginkább nagy vállalatoknál, igen, de én, és olyan vállalatoknál, akik mondjuk ESG tudatos működés útján elindultak, tehát mondjuk multicégek beszállítói.
Induljunk el lényegében onnan, hogy belép egy munkavállaló, vagy beszeretne lépni egy céghez. Akkor a későbbiek során, hogyha a munkaerő toborzásra sor kerül, tehát egy cég munkaerő toborzást végez, akkor már ott is átláthatóvá kell tenni azt, hogy milyen egy-egy pozícióban a bérezés, mert most ugye valahol láthatóvá teszik, illetve kiírnak egy jövedelmi szintet, ami elérhető az adott pozícióval, valahol nem, és aztán nagyon sok negatív tapasztalat van arra vonatkozóan, hogy az adott cég teljesíti-e az ígéretet, tehát hogy valóban megadja-e azt a bért, amit ígér a hirdetésbe. Tehát visszakanyarodva a kérdésem lényegéhez, a bértranszparencia törvény a toborzást is érinteni fogja majd?
Mindenképpen azt gondolom, hogy az az egyik legelső terület, ahol ez láthatóvá válik, hiszen először is olyan hirdetéseket kell feladni, amik nemi szempontból semlegesek. Aztán nagyon fontos az, hogy pontos információt kell tartalmazzanak a munkabérről és a juttatásokról. És például, egyik legindiszkrétebb kérdés volt az állásinterjúk során, hogy mennyit keres a jelölt, vagy mennyi pénzért jönne el dolgozni, ilyen kérdést például jövőre nézve nem lehet föltenni. Nem is lesz értelme, hiszen hát eleve már tiszta és világos lesz, hogy az a pozíció, amire egy jelölt jelentkezett, az milyen bérstruktúrával rendelkezik, és gyakorlatilag azt meg is kell adni annak a jelöltnek, hogyha ő sikeresen szerepel a kiválasztási folyamat során.
Még egyszer nézzük át azt, hogy ezek az elvek, amiből ízelítőt adtunk az elmúlt percekben, mikortól valósulnak meg, és pontosan mely cégekre vonatkoznak majd?
Beszéltünk a 2023/970-es uniós irányelvről, ami a nemek közötti bérkülönbséget számolja föl. Ez az irányelv ugye tavaly elfogadásra került, és az uniós tagországok számára azt a kötelezettséget írta elő, hogy 2026. június 7-től kell ezt a nemzeti törvényekbe beültetni. A vállalatok riportolási kötelezettsége először 2027. június 7-től lesz, és ez a 150 főt, vagy annál több munkavállalót foglalkoztató vállalatokra nézve kötelező, és bizonyos időközönként ezt a riportolást meg kell ismételni. A 100-150 főt foglalkoztató vállalatokra a törvény 2031. június 7-től ír elő riportolási kötelezettséget.
A kisebb cégekkel miért nem foglalkozik ez az irányelv? Tehát miért nem írja elő ma 100 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató cégeknél is hasonló elvek alkalmazását?
100 főtől már előírja, a 100 fő alatti cégekre vonatkozik a törvény, hiszen minden cégre vonatkozik a törvény. Nekik egyelőre még riportolni nem kell a törvény mai állása szerint, vagy a most elfogadott törvény szerint. De hát ki tudja, hogy hogyan változik a világ az elkövetkezendő években. Tehát, hogyha ez a bértranszparencia megvalósul a cégek jelentős részében, akkor azt gondolom, hogy egy idő után mindenhol meg kell valósulnia, hiszen ez egy alapelvárás lesz a munkavállalói oldalról.
Fogja valaki ellenőrizni? Tehát azon túl, hogy az említett riportálási jelentési kötelezettség az említett határidőkre vonatkozik majd a cégekre.
Hát ugye nehéz jóslásokba bocsátkozni. Szerintem 2026. június 7-én, mikor ugye a magyar törvényekbe is beültetik ezt, akkor valószínű a törvény az megfogalmazza azt is, hogy hogyan fogják ellenőrizni ezt a fajta bértranszparenciát a vállalatoknál.
Tehát most ezt
tehát
még nem
mindenképpen
tudjuk.
fogják ellenőrizni, nem tudjuk, tehát azért ugye még itt a jogalkotás az folyamatban van. De egyébként az uniós irányelv meghatározza azt, hogy igen, ennek kell, hogy következménye legyen a vállalatokra nézve, hogyha nem tartják be ezeket a szabályokat. Valószínű, ugye különböző bírságok formájában fog ez megjelenni, a konkrétumokat viszont jövőre várhatjuk majd.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Bohács Bernadett, az RSM HR üzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.